Kusur legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem!
Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. És íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőlten jelentek meg, a halálról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom, amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellett álló két férfit. Azok már éppen menni készültek, Péter akkor így szólt Jézushoz, Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket, a felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most, hogy így hallgattuk az evangéliumot, talán kezdhetném ezt az elmélkedést úgy is, ahogy az egyszeri ember a maga beszédét vagy gondolatmenetét. Van egy jó és egy rossz hírem, melyikkel kezdjek? Költői a kérdés, de reális is lett. De kezdem a jó hírrel, jó? Tehát hallgatva az evangéliumot, van egy jó hírem. A jó hír az, hogy Isten szent lelkével mindent meg tudunk oldani, illetve mindenen urrá tudunk lenni. Tehát a Szentlélek erejében, az Isten szent lelke arra képesít bennünket, hogy az élet nehézségeit, kihívásait, szenvedéseit megoldjuk. És akkor mi a rossz hír? Idézőjelbetéve. A rossz hír az, hogy a megváltás nem jelenti azt, hogy az életünkből eltűnik minden szenvedés. Ilyen az élet. Ugye Jézus szenvedésével, halálával és feltámadásával váltott meg minket. Ez egy éremnek a két oldala. Tehát el kell tudni fogadni, hogy az élethez szervesen hozzátartozik a szenvedés és a halál is. Ezt néznénk meg egy kicsit, jó? Hogy hogyan is néz ez ki, első pillanatban olyan nehezen elfogadhatónak tűnik. De azért ez nagyon egyértelmű az evangéliumokat olvasva, hogy amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy hát kinek tartják az emberek az ember fiát? És akkor mondják egyik Mózesnek vagy Illésnek. És akkor hát ti mit mondtok? És akkor Péter mondja, te vagy az élő Isten fia. És akkor ott meg is dicséri Pétert, és utána mondja, de az ember fiának sokat kell szenvednie, meghal és föltámad. És akkor Péter azt mondja, hát uram, félre hívja őt, hát ne mondjál már ilyen dolgokat, nézd nekem. Ezek hazamennek, hát itt arról beszélsz, hogy itt szenvedni kell. És akkor mondja neki, hogy Péter távozz tőlem, emberi módon gondolkodok. Sátán, távozz tőlem. Vagy akár a mai evangéliumban. Ugye miről beszélgettek ott? Ugye ott van Jézus a maga dicsőségében, ott van Mózes és Illés, és a dicsőségéről beszélgetnek, és ez természetesen hozzá tartozik, hogy neki szenvedni kell, és meg fog halni. Erről szól a Úgyhogy az apostolok el is aludtak, csak nehogy hallják. Tehát az ilyet is nem akarjuk meghallani, hanem... De hát ez teljesen egyértelmű. Van egy gyönyörű rész az Emmauszi történet, ami még szebben kifejezi ezt a gondolatot, mégpedig, hogy amikor hát mindenki, Jézus, aki fantasztikus csodákat tett, és hát látják, hogy milyen gyalázatos módon elbántak vele, mennyi szenvedésen keresztül ugye meghal, és menekülnek is Jeruzsálemből az Emmauszi két tanítvány, és akkor a feltámadt úr, akkor ők még ezt nem tudják, hogy feltámadt úr, csatlakozik az úr a két tanítványhoz, hát és akkor úgy hallgatja a beszélgetésüket. Hát azt mondja, mi van, csak te vagy az egyedüli, aki nem tudtad, hogy hát, akit mi ugye a messiásnak gondoltunk, meghalt, meggyilkolták. És akkor Jézus ott kezdi őket oktatgatni, magyarázza a Szentírást, és mondja neki, hát ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek el mindazt, amit ugye a proféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen az ő dicsőségébe. Hát oktalanok, hát nem ezeket kellett elszenvednie. Hát már a proféták is erről beszéltek. Hogy sokat kell szenvednie, meghal, de föltam. És akkor még ott van, ugye, hogy az életünkben, ami szintén talán szenvedés, testileg is lehet, lelkileg a szegénység, a nélkülözés. Jézus mondja, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Tehát várjuk a húsvét ünnepét, és akkor látjuk azt, hogy tehát szegénység, nélkülözés, hiányok, szenvedés mindig is lesz. Mindig is lesz. Csak még valami van. Mindjárt a feltámadása után, néha a két történet szinte együtt hangzik el, Jézus föltámad, és vegyétek a Szent Lelket. Tehát a Szentlélek által a szenvedés egy új értelmet kap. Sőt, a Szentlélek képesít arra, hogy a szenvedést pozitív erőként építsen be az életembe. Tehát egy pozitív erőforrás lesz, tehát nem lenyom, a szenvedés nem megsemmisít, hanem egy pozitív erőforrás lesz a szenvedés az életembe. Na most még mielőtt ezt a dimenziót megnéztük, azért nézzük meg élettanulat. Nem szeretünk hallani a szenvedésről. Fájdalom. Júj, de fáj a kezem, megvágtam. Ugye? Hát örülj, hogy fáj. Kezded el, megvágod az ujjad, és nem fáj. Mire észreveszed, hogy megvágtad az ujjadat, már kifolyt a véred fele. Meghaltál. Ugye a fájdalom egy jelzőrendszer, hát élettani vagyis. Ugye azok a legrosszabb betegségek, ahol nincs fájdalom. Cukorka, ugye. Ez a cukorbetegség. Ugye azért egy ilyen átkozott betegség, mert nagyon sokszor nem vesszük észre, hogy hát már nagyon magas a cukorszint. Csak egy reggel elkezdek tapogatózni, mert hát megvakulok vagyok. Vagy olyan mértékben károsodik a vesém, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ez egy nagyszerű dolog, tehát ez egy jelzőrendszer, amit beépített a Jóisten a mi életünkbe, hogy vegyük észre, hogy itt, hát ez, itt valami nincs rendjén. Tehát a fájdalom az segít engem, hogy megnézzem a problémáknak az okát a mélyben, hogy tudjam rendezni a problémát. De egy más téma, ugye, mondjuk a sport, a versenysport. Hát milyen jó, hogy van fájdalom. Ugye, láttatok már biztos ilyen kajakenó versenyeket, ugye. mindig lenyűgöz, hogy fantasztikus. Ugye amikor már csak 3-400 méter van hátra, és mesélik a versenyzők, hogy abban az őrült hajtásban egy olyan oxigén hiány lép fel a szervezetben, az izmokban, egy olyan fájdalom, azt mondják, hogy hát ez rettenetesen. Biztos volt, hogy görcsölt a lábad, de hát az ahhoz képest. Tehát abban a légszondban még az utolsó percig, pillanatig hajt. Ugye most, ha nem érezné ezt a fájdalmat, ugye el lehetne egy olyan fájdalom határig, hogy jó, átszakította a győzelmi szalagot, és akkor mindenki tapsol, és közben ott fekszik holtan a csónak. Mert a szervezet teljesen kiégette magát. Tehát jó, hogy azért vannak határok. Bár a versenysportban mindent megtesznek, hogy ezeket ne érezzük, és akkor csak valaki úgy simán összeesik a focipályán. Ugye az utóbbi 10 évben hányan meghaltak a focipályán? Hát ebben az őrült versenyszellemben, ugye amikor egy héten néha van 3 tétmérkőzés, és ott agyonhajtják magukat, tehát hát hála a Jóistennek, hogy van fájdalom érzetünk. És valaki azt mondta, hogy azok az emberek, akiknek sok fájdalom van az életükben, sok kihívás nehézség, valahogy ha megnézed az arcát, azt mondja, ezeknek az embereknek intelligensebb az arcuk. Mondjuk ezen lehetne vitatkozni, ugye? De mégis vannak ezek a reklámfigurák, ahol mindig azt kérdezik, soha semmi fájdalom, ilyen gyógyszer, olyan üres arcok vannak. Hát annyira tökéletes, hogy üres. Tehát ezek a legszebb arcok az idős nagymamák, nagypapáknak a jó ráncos, tele fájdalommal, de nem csak testi, lelki fájdalommal. Jó, egyszer volt egy hölgy, azt mondta nekem, József atya, én úgy örülnék, ha nem lennék olyan intelligens. Nekem annyi fájdalom volt az életemben. Hát ezt megértem. Ugye, óriási titok. De mégis a fájdalomnak, a nehézségeknek, a kihívások elviselése, megoldása, tehát egy elvilági immanens szintről valahol, vagy még elvilági szinten is valahogy egy töbletet ad az embernek. Ezekben a kihívásokban, szenvedések, fájdalmakban vannak olyan erkölcsi plusz ajándékok, amik valahol értékesebbé teszik az embert. Tehát nagyon fontos, hogy érzékeljük azt, hogy igenis, tehát a Szentlélek által, tehát valamiféleképpen ott vannak ezek a fájdalmak, de egy új értelmezést kap az egész. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, és hogy ez kimondottan egy nagy-nagy ajándék lehet a mi számunkra. Tehát ez lenne valahol a feladat, hogy kérjük a Jóistent, hogy valahogy a Szentlélek segítségével tudjuk egy picit így látni önmagunkat is. Hogy ezáltal talán valahol valami töbletre tehetünk szert. Ha megnézem ugye a szenteket és a vértanúkat, ugye ott is látjuk, hogy még majdnem, hogy fizikai értelemben is egy kicsit, mintha könnyebb lenne elfogadni a testi-lelki szenvedéseket. Persze nem arról van szó, hogy a keresztény mazohista, még véletlenül sem. Ugye, tehát nem mazohisták vagyunk, és az orvos is az a feladata, hogy az értelmetlen szenvedést csillapítsa. Ezért van fájdalom csillapító. Teljesen normális. Meg amikor már a szenvedés, tehát fölmorzsolja a személyiségemet, a személyi méltóságomat. Hát persze, hogy nem hagyom ott hogy iszonyú fájdalmakat éljen át abban a hát daganatos betegségben, hanem fájdalomcsillapítókat. Hát teljesen természetes. Hogy hát nem úgy megyünk fokhúzásra, hogy nem kérek fájdalomcsillapítót, húz ki. Hát ez egy ostobaság. Ugye az egyházban, akik ilyen vatmerő módon akartak szenvedni, ez a vértanú aktájukban kiderült, hogy ők direkt keresték az extrém szenvedést, akkor nem szabad szenté avatni. Mert ostoba. Hát Jézus se helye hújázott, hogy jaj, de jó, hogy most keresztre feszítenek. Ugye ott imádkozik a Getsemáni kertben, hogy Uram, ha lehetséges, mújjék el tőlem ez, de legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Óriási titok a szenvedés. Tehát nagyon óvatosan közelítek én is hozzá, de mégis valahol egy picit próbáljuk érzékelni, hogy az életünk szenvedés, halál és életfeltámadás. Elválaszthatatlan. Elválaszthatatlan. Tehát ez a húsvéti üzenet, hogy bár Jézus szenvedett, meghalt, de föltámadt. Tehát van egy más dimenzió. Tehát mi a Szentlélek által, vegyétek a Szent Lelket, mindezt egy egészen más emberi, lelki, spirituális szinten élhetjük meg. És meg a testi szenvedéseink is, mondom, mintha a Szentlélekben valahol nem tudom, mi történik ott. Még nem feszítettek keresztre, nem sütöttek meg. Ugye van a Rostélyos Szent Lőrincnek a kis legendája, hogy ugye Szent Lőrinc ott a ókorban tagadja meg Jézust, azt mondja, nem tagadom, és akkor elevenen megsütötték. Ugye? Hát nem, hogy elvesztette volna az értelmét. Persze lehet, hogy egy legendáris elem, de nagyon kezdetektől ott van ez a vértanú aktájában. Ki szól a gyilkosainak, hogy te figyeljetek ide, ez az oldalam már megsült, most már fordíthattok rajta megyet. Tehát még a humor érzéke is megmarad a fájdalmak közepete. Élettanilag mondták, sokkos állapotban volt, nem is érzi a fájdalmat. Tehát élettanilag is talán lehet magyarázatot találni. De minden esetre a magasztos lelki célok és szempontok egy más dimenzióba viszik a szenvedést. Tehát meghalsz fiadért, lányodért, gyermekedért, a családodért. Hát hány vértanú volt és hős, aki életét adta az embertársai. Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátod. És ezek az emberek nem arról beszéltek, hogy jó, de fájt. Ugye, mint az asszony, aki szül. Szenved és sír, de amikor már megszületett a gyermek, újjon, mert új élet született a világra. Hát ez maga Jézus a Szentírásban olvas. Tehát van a szenvedés, amikor szinte elmúlik minden, nem szültem még gyereket. Azt mondja, hogy talán jobban tudják, de amikor meglátja, hogy ott fölsírt az a kis piros fejű valami kis baba, ugye, de az a végtelen öröm, hogy és akkor ott van a testén, érzékeli test a testemből, hús a húson. Tehát valahol minden fájdalom, és sőt, ettől értékes a dolog. Ugye a mai élettan szintén ugye azt mondja, hogy ugye rengeteg gyerek születik ilyen császármetszéssel, vagy tehát hozzásegítik a fájdalommentes szüléshez. Pedig azt mondják, hogyha egy gyerek átverekedte magát ott a szülőcsatornán, tehát valahol a génjeiben, tehát pontosan a küzdelemnek a fájdalma. Tehát, hogy valahogy életre valóbb lesz a gyermek. Nem véletlenül történik ez, hogy ilyen szenvedve, nyögve kell világra jönni, mert itt nekünk kell találkozni a szenvedés. Csak nem mindegy, hogy a nyers szenvedésekkel találkozunk. Vagy tudjuk azt, hogy van Szentlélek, és a Szentlélekben mindent egészen másként nézünk és látunk. Jézus mondja, éleként, vagy ahogy ugye apostol éleként, de már nem én élek, hanem Jézus él bennem. Hát ezt kívánom, hogy húsvétkor mi is el tudjuk mondani, hogy éleként, de már nem én élek, Jézus él bennem, Jézus szent lelke működő erővé vált bennem, és az életem minden kihívása, minden nehézsége, minden szenvedése van, hogy itt van, de mégis egészen más, hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt az élményt, hogy ez megszülessen húsvétkor. És akkor álljunk föl és mondjuk el a hitvallást. Hiszek egy Istenben,